Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a mai Magyar Nagyasszonyok stúdiójában nagy tiszteletű Viktor Jánosné, Momó asszonyt, aki a Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda intézményi lelkésze. Kedves Momó, köszönjük szépen, hogy vállalta a hosszú oda-vissza utazást, és örömmel tesz bizonyságot életéről, hitéről, Isten megtartó erejéről. Élete példaértékű. Az Úr nehéz próbákat adott, de ezek idején is megtartotta a hitét, Szikla Szilárdan megállt, és töretlen kitartással folytatta életét, vállalta a ránehezedő számtalan feladatot. Legelőször mégis az érdekelne minket, mi történt, ami az életében embert és hitet próbáló esemény lett.
14 évvel ezelőtt a férjem emberileg nézve teljesen váratlanul hazament az atyához, egyik pillanatról jóformán a másikra, ami az egészségi állapotából sem következett, és hát nyilván nem készül az ember ilyesmire, nem ez jár a fejébe, hogy egy 44 éves erős ember akármikor elmehet, mondani mondjuk, valahol tudjuk is, hogy ez megtörténhet bárkivel, viszont nem így éli az ember az életét, hogy ezt úgy nagyon közvetlenül észben tartaná, vagy erre készülne, várna. 2009. augusztus 13-án éjszaka ment haza a férjem az Úrhoz. Mi külmisszióba készültünk már akkor, az Interserv nevű nemzetközi missziós társasággal Bangladesbe. Ő a fővárosban egy nemzetközi gyülekezetnek lett volna a lelkipásztora, engem pedig részidőben lelki gondozásra hívtak meg ugyanabba a gyülekezetbe, és mellette még a 6 gyermekünket tanítottam volna különböző szinteken, hogy ne essenek ki a magyar iskolai rendszerből. Mint ahogy mondtam is, nagyon váratlan volt, hogy elment a férjem. Nagyon szerettük egymást, nagyon mélyen kötöttünk egymáshoz, és igazán társai voltunk egymásnak, úgyis, mint férj, feleség, és egyáltalán keresztény házasságban nézve, hitbelileg is igazán társai tudtunk lenni egymásnak, ami nagy áldás volt egyébként, mert azt gondolom, hogy nem teljesen természetes ez, főleg úgy, hogy ahogy mi mondtuk, a világ két végéről jöttünk, nagyon különböző háttérből származtunk. Ő egy nagy hívő református lelkés családból, én pedig, ahogy mondani szoktam, piros háttérből jöttem, és 15 éves koromban tértem meg. Tehát nagyon különböző volt a hátterünk, és mégis Isten összefonta, összeformálta a mi életünket úgy, hogy szeretetben, szerelemben, hitben tudtuk egymást támogatni. Akkor, mikor ő elment, akkor már megvolt természetesen mind a 6 gyermekünk, a legidősebb még nem volt 15 éves, a legfiatalabb pedig még nem volt 4 éves, és hát egyedüli szülőként maradtam nekik, vagy mellettük. Azt gondolom, hogy az számomra is, meg talán a körülöttem lévők, meg a családom számára is egy nagy áldás, hogy Isten, azt gondolom, hogy mindig is, de abban a helyzetben meg még inkább megsegített arra, hogy ne gondolkozzak túl előre, ami megmenti az embert sokszor attól, hogy aggódjon, vagy kétségbe essen, hanem igyekeztem mindig a következő lépésre koncentrálni, Istenbe kapaszkodni. Bármi történt, még korábban együtt is, ez volt a gyakorlatunk a férjemmel, hogy Isten elé vittük, imádkoztunk, és megvártuk, hogy ő mit mond. Elfogadtuk azokat a lehetőségeket, lépéseket, amiket ő adott, és hát nyilván, mikor egyedül maradtam, mint egyedüli szülő, akkor is ezt próbáltam követni. Akár a gyerekeimről volt szó, akár a gyülekezetről, tanulásról, bármiről, mert amikor ő elment, akkor én még 6 éves voltam a teológián, tehát tanultam, segédlelkész voltam, és hát ott volt a 6 gyerek, akiknek ugyanúgy szükségük volt a támaszra.
6 gyermekkel egyedül milyen fizikai és milyen lelki segítséget kapott, és az Úristen hogyan gondoskodott a további útjáról?
Nem voltam sohasem igazán nagy fizikálisan, akkor pedig, mikor elment a férjem, akkor azért egy picit így fizikálisan még inkább elfogytam, de sokszor fizikálisan is azt éreztem, hogy hordoz az Úr a tenyerén. Nem csak egyszerűen átvitt értelemben, ahogy lelkileg átéljük ezt, az is nagyon fontos, meg anélkül nem tudnánk tovább menni, de sokszor volt olyan megtapasztalásom, hogyha nem lett volna ott, nem karol fel, és szó szerint nem erősít meg, akár úgy, hogy a hónom alá nyúl, vagy egyik helyről segít átvezetni a másik helyre, hogy éber maradjak az autóba, akkor ez nem működött volna annyi minden mellett, amit tennem kellett, vagy ami úgymond rám szakadt, vagy ami az én feladatommá vált így egyedüli szülőként. Az igeolvasás, az imádság, az ugyanúgy nyilván benne maradt az ember jó értelmű rutinjába, és még inkább megtapasztaltam, hogy mennyire erőteljes Isten igéje, mennyire erőteljesek a bátorítások, akkor is, amikor én magam olvasom, akkor is, amikor igehirdetésre készülök, vagy bibliaórára, és akkor is, amikor egy-egy testvéren keresztül jött az üzenet bátorításképpen. Az én szüleim akkor még aktív dolgozók voltak, és nem a közelünkben éltek. A férjem szülei pedig lelki szolgálatban nagyon sokat utaztak ide-oda, evangelizációkra, különböző alkalmakra. Úgy, hogy velünk lakott volna valaki ott a parókián, és úgy be tudott volna segíteni, úgy nem volt, de az első időkben bármikor, ha megkértem édesanyámat, vagy a férjem édesanyját, akkor tudtak és jöttek egy rövidebb időre segíteni, akár nekem vizsgáznom kellett, és vigyázni kellett a gyerekekre addig valakinek, vagy egy konferenciára eljutni. Úgyhogy voltak ilyen segítségeink, meg voltak nagyon megindító momentumok. Amikor a férjem elment, akkor utána kezdődött az iskola rá pár hétre, és megjelentek az ifiseink, néhány doboz, cipődoboz, ceruzával, füzettel, megálltak a kapuba, és csak annyit mondtak, hogy Mumó néni, ezt azért hoztuk, hogy könnyebb legyen a gyerekeket elindítani iskolába. Volt nagyon sok ilyen aprónak tűnő, de nekem a mai napig nagyon sokat jelentő gesztus, ami a szeretetből, az ő szeretet kifejeződésükből eredt.
Említette, hogy vörös háttérből érkezett. Hogyan történt a megtérése, és hogyan igazgatta az Úristen tovább az útját, hogy lelkészi szolgálatra is elhívta?
Én egy olyan családba születtem, meg egy olyan korszakban, amikor az volt a normális lakótelepi családként, hogy két gyerek, kis telek, kis autó, mindenki úttörő lesz, kisdobos lesz, és az édesanyámat ráadásul azért vették fel a pártba, mert engem várt. Velem volt kismama, és azt mondták, hogy majd ő most ad egy új embert a pártnak. Hát ez mondjuk annyira nem sikerült, de ez volt a szlogen. Édesanyámat így fel is vették a pártba, és aztán én nagyon hűséges kisdobos voltam, nagyon hűséges úttörő, nagyon-nagyon szerettem ezt a rendszert, oda voltam meg vissza. Kisdobosok hatpontjának mai napig tudom. Azt tanultam meg a szüleimtől is, a nagyszüleimtől is, meg az iskolába is, hogy igyekezzünk segíteni az embereken, és ez úgy mindig benne volt a családunk életébe is, de egy óriási iskolába jártam, ahol soha nem jött szóba Isten neve semmilyen módon. Azt tanultuk az iskolába, hogy templomba csak öregek járnak bizonyos ünnepeken néphagyományból. És én, mivel más nem mondtak nekem, én ezt teljesen hittem is. Akkor jött a változás, amikor 12 éves koromban a szüleim elköltöztek egy nagyon kis faluba, ahol azt tapasztaltam, hogy nem csak öregek, nem csak ünnepnapon, és úgy tűnik, hogy nem is csak néphagyományból járnak templomba. Ráadásul voltak olyan iskolatársaink, akik rendszeresen jártak, a lelkész gyerekei, jártam föl hozzájuk segíteni mondjuk matekból, vagy angolból a kisebbeknek, és amikor megérkeztem hozzájuk, akkor többször volt olyan, hogy épp asztalközösség volt, enni készültek, és engem is oda hívtak. És nagyon meglepő volt, hogy ennyire nyitottak, szeretettel fogadnak, és előtte mindig igét olvas az apuka az asztalnál, meg imádkoznak, és úgy nem nagyon tudtam mit kezdeni ezzel a helyzettel. És aztán, mikor 13 éves lettem, akkor elhívtak egy csendes napra. Megkérdezték a szüleimet, hogy elengednek-e. Hát gondolták, hogy jó emberekkel megyek, persze, menjek nyugodtan. Fogalmam nem volt, hogy mi az, hogy csendes nap. Először azt gondoltam, hogy egész nap csendbe kell lenni. Aztán utána, amikor odaértünk, akkor láttam, hogy a fiatalok vidámak, van egy csomó szendvics, beülünk a templomba, jó dolgokat mondanak, énekelünk is. De azért érdekes volt az üzenet, mert azelőtt még soha, de soha nem hallottam semmi ilyesmit. És kaptam a lelkék családjától egy fiataloknak szóló bibliát is, de azt én egy darabig nem mertem otthon kibontani, zsugor fóliában volt, mert gondoltam, hogy hát lehet, hogy ennek nem örülnének a szüleim, hogy én azt olvasom. Aztán egyszer úgy döntöttem, hogy hát én kaptam ajándékba, enyém, én polcomon van, kibontom és nézegetem. És nagyon tetszettek a József történetek, és a végén volt néhány oldal, ahol pedig arról volt szó, hogy a mai világban hogyan tudunk segíteni az embereknek. Ez a két rész nagyon megmaradt bennem, és a mai napig megvan egyébként ez a Bibliám. És aztán úgy elindultam, egy-egy alkalomra elmentem föl a gyülekezetbe, voltak nagy csendes napok augusztus 20-án, oda is elengedtek a szüleim, elmentem keresztény angol táborba, és amikor elsős gimnazista voltam, még nem voltam egészen 15 éves, akkor az egyik angol táborban egy egyetemista lány mondta, hogy látja, hogy igyekszem követni az Urat, meg imádkoztam is a táborba így közösen, úgy érezte, hogy tényleg a lélek által, és hogy nem akarom ezt Istennek elmondani. Na és úgy elgondolkoztam, hogy hát szerintem tudja. És aztán azt mondta nekem ez a lány, hogy igen, mindenképp, tudni tudja, de hogy jó lenne, ha te is elmondanád neki. És kérdezte, hogy akarom-e, hogy segítsen. És mondtam, hogy jó, és együtt elmentünk. Mai napig emlékszem arra a lépcsősorra, ahol megálltunk és imádkoztunk. Nem emlékszem, hogy ő mit mondott, én mit mondtam. A nevére emlékszem a lánynak, meg hogy honnan való volt. És akkor elmondtuk közösen az Úrnak, hogy őt szeretném követni. És ennyi volt. És aztán nem volt se villámcsapás, se ilyesmi, de megváltozott az életem azáltal, hogy elmondtam neki, és már egyértelműen befogadtam őt. Eljártam a templomba a bizonyos alkalmakra, ez egy kis falu volt, ahol laktunk. Nagyon kevés és elég idős nénik jártak templomba. Őket mindig megvártam az úton fölfelé, menet együtt mentünk, aztán a nagymamám is elkezdett velem templomba járni. Mikor érettségi után Skóciában voltam egy keresztjén sérült otthonban, mint önkéntes, akkor eljött az ideje, hogy újra be kell adni a jelentkezést, eljött a felvétel ideje, imádkoztam, és nem tudtam, hogy most hova menjek. Mindig azt szoktam mondani, hogy túl sok tárgyból voltam jó ahhoz, hogy könnyű legyen dönteni, és aznap reggel, amikor tudtam, hogy már az utolsó nap van, hogy hazaküldjem Magyarországra a felvételi papírjaimat a szüleimnek, azt olvastam a Máté evangéliumának a végéről, hogy elmenvén pedig tegyetek tanítványokká minden népeket, és így az jutott eszembe, hogy de hát ez hol lehetséges? Melyik hivatásba? És egyébként 91 tavaszáról beszélünk. És akkor az jutott eszem, hogy legyek lelkész, Uram. Én? Hát én egy olyan lelkész láttam magam előtt, aki nagyon okos, nagyon türelmes. Hát én ezt nem tudnám csinálni. És aztán forgattam magamba, délután mire jött a postázás ideje, azt mondtam, hogy hát jól van, Uram. Ha oda kell menjek, akkor felvesznek. És így kerültem igazából a teológiára.
Hát az Úristen valamilyen célt ad nekünk, és mi azt elfogadjuk, akkor mindig megtapasztaljuk a segítségét. Ez most is így volt nyilvánvalóan. Hogyan folytatta tovább teológiai tanulmányait, és miben érezte, hogy naponta segíti az Úr?
Mi, amikor összeházasodtunk a férjemmel, akkor megbeszéltük, hogy ha születnek a gyerekeink, akkor én abba fogom hagyni egy bizonyos időre a tanulmányaimat, hogy otthon lehessek a gyerekekkel, és neki is meglegyen a megfelelő háttere. Úgyhogy én több szakaszban fejeztem be a teológiát, és mindig az volt a cél, nem az, hogy legyen róla papírom, hanem hogy valóban szolgáljak Istennek, szolgáló lelkülettel éljek, és hogyha arról van szó, akkor fel is tudjak adni olyan dolgokat, amik lehet, hogy másoknak egyébként egyértelműek voltak, mivel jó tanuló, a férjem szerint okos nő hírében álltam, ezért mindenkinek meglepő volt, hogy a gyerekek születésekor egy-egy időre abba hagyom a teológiát, ezért is volt az, hogy akkor kellett befejezzem, amikor ő már nem volt itt. De Isten nagyon sok mindenben megáldott és megsegített engem így tanulás terén is, mert igaz, hogy szakaszokban, de 3 diplomát szerezhettem így a hadgyerekünk születése között. Járhattunk Belfastban ösztöndíjasként, egy bibliaiskolában, ott is tanulhattam, ott szerezhettem nyelvvizsgát, és azt gondolom, hogy amikor az ember hajlandó a neki adott körülmények miatt bizonyos dolgokat esetleg alázattal, még ha küszködve is, de feladni, egy időre, akkor Isten kárpótolja érte, és olyan körülményeket, olyan lehetőségeket ad utána, amik tényleg azt mondhatja az ember, hogy hoppá, ezt nem is gondoltam, ezt kárpótol azért, amit egyébként ott kellett egy pillanatra hagyjak.
Említette, hogy 3 diplomát szerzett. Milyenek ezek a diplomák?
Az első diplomámat azt Belfastban szereztem, ez egy missziói diploma. A második az a teológiai lelkészi diplomám, a harmadik pedig egy pásztorálpszichológiai diploma.
És melyiket használja?
Hát a mostani hivatásom alapján, ahol szolgálok, itt nyilván a lelkészi diplomám az, ami legelől van, de nyilván amit tud az ember, vagy amit megtapasztalt, azt nem teszi sútba, meg az iskolában, hála Istennek, nagyon jól tudom a gyerekek, a családok és a tanárok, tanítók között használni mindazt, amit a pásztorálpszichológián tanultam. Meg nem vagyok ugyan képzett családterapeuta, de képzésben vagyok, és nagyon sok jó módszert, sok jó lehetőséget onnan is össze tudok szedni, úgy, hogy tudjam hitelesen használni a családok és a gyerekek között ott az iskolában.
A mai családok életében nagyon nagy szükség van a segítségre, a lelki segítségre, mert nagyon sok a válás sajnos, és ezek a gyerekek lelkileg sérültek. Az ember látja, hogy esetleg egy harmadik családba kerülnek be, tehát anyukának a családja, apukának a családja, közös család. Hogyan tud ilyen esetekben a gyerekeknek bátorítást adni?
Nagyon sokszor találkozunk azzal az iskolában, óvodában, ahol dolgozom, hogy a gyerekeken kimutatkozik, jelentkezik valami jel, valami fordulat, látszik, hogy már nem úgy viselkedik, mint korábban, vagy bizonyos dolgok kiváltanak nála elég magas szintű feszültséget, és olyankor meg szoktuk kérdezni a szülőket, hogy mit szólnak hozzá, jöhet-e hozzám beszélgetni a gyermekük, és legtöbbször azt mondják, hogy persze, természetes örömmel fogadják a belső segítséget az iskolán, óvodán belül, nem kell máshova vinni. Az a tapasztalatom, hogy amikor a gyerekek egy picit feloldódnak, akkor nagyon gyorsan tudnak gyógyulni, regenerálódni. Különböző technikákkal próbál az ember nekik segíteni, és ami nekem mindig nagyon fontos, hogy én a szülőket is el szoktam hívni. Bármilyen picinek tűnik a gyermeknél a probléma, akár lehet egy bepisilés, vagy teljesen minimális viselkedési zavar, én akkor is azzal szoktam kezdeni, hogy a szülőket kérem meg, hogy legyenek szívesek bejönni. És nagyon sokszor tapasztaltam már azt, hogy a gyerekek már rég nem járnak hozzám, mert ők már rendbe jöttek, de a szülők még jönnek, és nagyon fontos nekik, és hála Istennek vannak ilyen, hát idézőjelbe téve sikersztorik az iskolába, amikor egy gyereken kiütköző probléma miatt kijött az, hogy a családban van probléma, és aztán tudtunk nekik úgy segíteni, hogy helyre jött a család élete. És ez nagyon nagy dolog egyébként. Én mindig azt szoktam kérni az Úrtól, hogy áldjon meg engem, hogy áldássá lehessek. És ez nagyon-nagyon megtisztelő Isten részéről, amikor ebben részes lehetek.
Ezek a gyerekek lelkileg sérültek eleinte, és hogyan lehet az ő bizalmukat megnyerni, hogy megnyíljon a kis szívük?
Így, hogy itt találkozunk személyesen a stúdióban, te látod is rajtam, hogy nem vagyok egy ilyen szokványos, fekete-fehér ruhás, tiszteletes néni. Úgy is hívnak az iskolába a gyerekek is, hogy Momó néni. Ez nem jelenti azt, hogy nem tisztelnek, vagy nem tudják, hogy ki vagyok, de azt gondolom, hogy a mai világban, a mai családok számára, ahol sajnos nagyon kevés az igazi egyházi lelki kötődés, fontos az, hogy az ember megszólítható legyen, úgy nézzek ki, úgy viselkedjek, hogy ne egy távolságot érezzenek tőlem. Sokat igyekszem beszélgetni a gyerekekkel egyébként a folyosón, úgy próbálom nekik az áhítatokat tartani, próbálok bemenni hozzájuk az osztályokba beszélgetni, vagy ha az utcán találkozunk, akkor mindig valami közvetlen kérdést feltenni, elmesélnek valamit, akkor arra visszakérdezek, na hogy van a nyuszid, meggyógyult-e. Érzik a közvetlenséget, meg a figyelmet, ami csak ő rájuk irányul, és ez rendkívül hatékony egyébként. Tényleg úgy érzem, hogy igazán érzik a szeretetemet, amikor bejönnek hozzám a kis szobámba beszélgetni. Játszani szoktunk, terápiás mesét olvasok nekik, rajzolunk együtt, és nyilván közben ők, van, hogy nem is kérdezem, szívesen mesélnek. És ez nekem nagyon nagy dolog egyébként, hogy a gyerekek befogadnak a bizalmukba. Mindig elmondom nekik is az elején, a szülőknek is az elején, hogy amit mondanak, az ott marad a szobában, azt csak mi tudjuk, és valahogy felszabadulnak arra, és a legkisebbek is megérzik azt, hogy lehet szabadon beszélni, beszélgetni.
Volt olyan eset, amikor egy gyermek magától felkereste önt, és kérdéseket tett fel, és a lelki segítséget kért?
Igen, volt ilyen. Meg is lepődtem, mert egy nagyon kicsi elsős kislány volt például, aki segítséget kért. nem is magának, hanem a szülei számára, és így indult be egy családi beszélgetés, jöttek külön a szülők is, a kislány és testvére is jöttek együtt is. Egyfelől nagyon-nagyon megtisztelőnek éreztem, hogy egy kisgyerek, aki akkor kezdte az iskolát, egy áhítat után, vagy kettő után úgy érezte, hogy na, ez az a néni, akinek elmondhatom a problémámat, vagy kérdezhetek tőle, és aztán tényleg egy olyan fantasztikus, áldott folyamat indult be, amire sokszor mondom, hogy nem azért mondom, hogy én csak egy eszköz vagyok, mert degradálom azt, amit én tudásba vagy lélekben kaptam, hanem mert egyszerűen ezt élem meg.
Volt olyan eset, ami az ön szívét is megmelengette, nagyon kedves kis történet.
Az az igazság, hogy nagyon sok van, és sokszor, amikor így egy tanév végén, vagy egy új tanév elején visszanézem az előző évi, úgymond eseteket, ahogy jöttek hozzám a gyerekek, vagy szülők, vagy tanárok, mindig elcsodálkozom, hogy hú, ennyi volt, hú, ez is most volt, mert én azt gondolom, hogy nagyon jó azt megélni, hogy Isten használ bennünket, viszont nagyon jó azt is jól kezelni, hogy nem mi vagyunk ennek a központja, nem mi vagyunk ennek a generálói, és a mai világban, amikor annyira szeretnek mai szóval élve hype-olni az emberek, rajongani valamiért, túlzásba vinni valamit, mindegy, hogy egy zenéről, egy politikusról, vagy egy lelki emberről beszélünk, mindig bennem van a figyelmeztetés, hogy nehogy erre gondoljak, nehogy így éljem meg azt, amit én továbbadhatok az Úrból, vagy a tehetségemből, amit nekem adott az Úr, és nagyon-nagyon-nagyon kedves történeteim vannak, csak azt gondolom, hogy magam miatt jobb, hogyha ezeket így nem emlegetem föl, hogy ne úgy érezzem, hogy én voltam ennek a közepe. De hála Istennek nagyon sokszor érzem azt, hogy az Úr használ.
Lehet egyet kérni?
Jó, akkor egyet. Volt egy kicsi gyermek, aki odajött hozzám egy hétfői kezdő áhítat után, minden hétfőn van az iskolában is, óvodában is hétkezdő alkalom, odajött hozzám, és hát mivel a kicsik így arra is szoktak idézőjelbe téve használni engem, hogy oda jönnek, hogy Momó néni, megtörlöd az orromat, begombolod a pólómat, bekötöd a cipőmet. Jött ez a kicsi gyermek is, kicsit lehajtotta a fejét, zavartan beszélt, látszott, hogy nem tudja pontosan elmondani, hogy mit szeretne, és én pedig utólag elszégyeltem magamat, mert olyan automatikusan rákérdeztem, hogy haladjunk már, amiatt azt kérdeztem, hogy fújjuk ki az orrodat, kössön be a cipődet, és akkor egyen meg kinyögte, hogy nem, szerintem valami segítségre lenne szüksége a szüleimnek. És kérdeztem, hogy hát ezt hogy érted, kicsim? És mondta, hogy szeretném megkérdezni, hogy nem tudnál nekem leírni valami jó mondatot, amit otthon elmondok az anyukámnak, meg az apukámnak, hogy ne veszekedjenek. És hát nagyon szíven ütött, amit mondott. Félrehúztam az áhítat után, és beszélgettünk egy picit, és mondtam neki, hogy mindenképpen beszélünk még, menj el az órára, és keresd meg iskola után, és akkor megbeszéljük. És az volt a nagyon megható, hogy délután jött az anyukája, és mondta, hogy problémáik vannak otthon, és szeretne kérni segítséget, hogy figyeljek már oda a gyerekeire az iskolába, mert biztosan ez most nehéz nekik ez az időszak. És akkor a mellkasomhoz kaptam a kezem, és kérdezte, hogy mi a baj. És mondtam neki, hogy nincsen semmi baj, csak tudjál róla, hogy a gyermeked már megkeresett, és hogy ezt és ezt mondta. Kiderült, hogy keresnének valaki, szakembert, aki velük, mint párral, szülőkkel foglalkozna, meg a gyerekekkel, és így kerültek hozzám. Mondtam, hogy ha szeretnék, akkor iskolán belül bárki jöhet hozzám ingyen és bérmentve, jöjjenek nyugodtan lelki beszélgetésre, és nagyon hosszú ideig jártak, egy felépített terápia beszélgetés volt, és nagyon-nagyon megtisztelő nekem az Úr részéről, hogy meggyógyult a házasságuk, meggyógyult a családjuk, most már tudnak csintevésekre is gondolni a gyerekek, és mikor találkozom a szülőkkel, mindig ez van bennem, hogy jaj, köszönöm Uram, hogy ez így történhetett.
Tényleg nagyon megindító történet. Nehéz megszólalni, mert nagyon sok ilyen szétbomlóban lejő házas pár van, akiknek a lelki segítség nagyon-nagyon jól jönne, és nagyon nagy segítség lenne a gyerekeknek is, hogy a szülők együtt maradnak.
Igen, mindenképp szoktam mondani a tanári karban is, amikor egy-egy gyereknek változik a viselkedése, hogy nem szabad sem megítélni, sem leszólni azt a gyereket, mert nem tudjuk, hogy egyébként otthon mi zajlik, vagy mitől lett most éppen ilyen. És azt gondolom, hogy már most mióta, most ez lesz a 8. tanévem az iskolába, mióta már ott vagyok, ez úgy egy kicsit jobban beépült a tanári kar gondolkodásába is, hogy igen, ezzel óvatosan kell bánni, hogy melyik gyerek most miért viselkedik így.
Mindezek mellett a lepramisszióban is szolgál önkéntesként?
Igen, önkéntes vagyok.
Milyen feladatai vannak?
Szoktam segíteni fordításban, az imafonál fordításába egyszer bekapcsolódtam, és aztán egyszer megkérdeztem a vezetőt, hogy mit szólna hozzá, ha még másokat is beszerveznék, és abban a gyülekezetben, ahová én is járok a gyerekeimmel, találtam olyan fiatalokat, magát a lelkészt is, akik szívesen besegítettek, úgyhogy előfordul, hogy a lepramissziós imafonálnak a felét a mi kis közösségünk fordítja. Fordítani szoktam, vagy hogyha valaki másnak segíthetek azzal, hogy előadást tartok, például segítettem azzal egyszer a mi iskolánkban is, hogy a misszió éve volt, abban a tanévben a misszió volt a fő témája az iskolának, és meghívtuk Riskóné Fazekas Márta tiszteletes asszonyt is, aki a lepramisszió vezetője Magyarországon, hogy jöjjen el, tartson egy vetített képes előadást, és aztán pedig jött egy lélektől kapott gondolat, hogy bemondtam a gyerekeknek az alkalom végén a mikrofonba, hogy mit szólnátok hozzá, hogyha egy zacskó chipseteknek az árát felajánlanátok valamelyik betegnek, akinek a képe ki volt vetítve, akiről Márta néni beszélt, és nagyon sokan jelentkeztek utána, és nagyon-nagyon szép persejpénzünk gyűlt belőle össze. Tehát alkalmakat is próbálok szervezni, vagy ha úgy van, akkor a gyülekezetünkbe is promótálom a lehetőségeket, akár adakozásra, akár meghívás szempontjából, vagy az imafonál fordításában.
Ez nagyon szép lélekmelengető történet volt, Isten áldja meg a szolgálatát. Kedves Momo, mindezek mellett, amit most elmondott, 6 gyermeket felnevelt. Arra is kíváncsiak lennénk, hogy hogyan sikerült a felnevelésük, hogyan tudta őket tanítatni, hiszen ők is diplomát szereztek.
Még végezni nem végeztek, de igen, van több egyetemi képzésben lévő gyermekem. A 6 gyermekből 3 fiú, 3 lány, nem ilyen sorrendben. Azt gondolom, hogy ugyanúgy, mint ahogy amikor elköltöztünk a parókiáról és építkeztünk, ez ugyanúgy egy hitbeli lépés volt, ugyanúgy, ahogy fogadtuk őket. Mindig azt mondtuk az Úrnak, hogy akkor jöjjön a következő gyermek, hogyha testben, lélekben és minden körülményben már megkészített minket. Így születtek, így lettek 6-an. És bármikor, amikor szükségünk volt arra, hogy valakinek egy új csizmája legyen, akkor mindig azt mondtuk a férjemmel, hogy Urunk, a kezedbe tettük a jövetelüket, az érkezésüket, így fogadtuk őket, most kellene valakinek egy csizma, most te jössz, Uram. És akkor mindig ő jött és tudta, hogy ki az, aki éppen kinőjön a faluba egy csizmát, és odaadja a lelkészéknek, vagy valahonnan máshonnan érkezzen, és a pénzügyi része is az életünknek mindig így működtek. Tehát az egy hihetetlen történet, hogy a gazdasági világválság idején egy állástalan, 6 gyermekes, egyedülálló édesanya házat épít. És ez így történt. Isten arra indította a barátainkat, az ismerőseinket, vagy akiket nem is ismertem, a világ minden táján, ahol hallottak rólunk, de tényleg Kanadától Ausztráliáig, magyarországi mindenféle gyülekezetekig, közösségekig, hogy kisebb-nagyobb összegekkel támogassanak minket. Sokszor nem is tudtam, hogy ki az, akitől érkezik a pénz, és így építettük fel a házunkat, mert hogy a parókiáról elköltöztem a gyerekekkel, így költöztünk Kisgyőrbe, ott építkeztünk, és azután is minden ilyen lépést az Úr kezébe tettünk. Az egyik gyermekem, aki Skóciában tanul, 10-es, 11-es kora táján már tudta, hogy ő valami ilyen irányba szeretne menni földrajzilag, viszont ott tandíjat kell fizetni az egyetemeken. És mondta, hogy mi lesz, anya, ha esetleg fölvesznek, akkor nem tudjuk kifizetni a tandíjat. És mondtam, hogy addig, amíg nem tartunk ott, addig erre nem kell gondolni. Majd imádkozom, érted, és hogyha Isten azt akarja, hogy felvegyenek, felvesznek, és biztosan valahogyan majd megoldódik a tandíjad is. És most már hála Istennek negyedéves végzős lesz ez a leányom Skóciába, mert hogy minden lépés így alakul az életünkbe, azt gondolom, hogy ha merjük letenni, akkor Isten pedig meri felvállalni egy nagy családnak is az életét. Minden gyerekem sportolt, zenélt, és azért valljuk be, egy sportszer, egy sportcipő és hasonlók nem annyira olcsók, még azoknak sem, akik esetleg jobb körülmények között élnek anyagilag, és mindig úgy voltam vele, hogyha Isten komolyan gondolja, hogy ez a gyerekem például hegedűben tehetséges, akkor majd ad elénk egy olyan lehetőséget, hogy egy megfelelő minőségű hegedűt egy olyan árba meg tudjunk venni, amit mi is ki tudunk fizetni. És számtalanszor tapasztaltam meg azt is, hogy amikor éppen szükség volt rá, akkor váratlanul megérkezett akár a számlánkra egy adomány, akár valaki odajött hozzám, hogy nézd csak, ezt a tizedet most oda szeretném nektek adni, használd, amire gondolod a gyerekeidnek. Nyilván nem jártunk Hawaii-ra nyaralni, de nem gondolom, hogy ez hiányzott volna az életünkbe, és rendkívül hálás vagyok egyébként Istennek, hogy nem szétzilálódott a családunk ebben az emberileg nézve nagy nehézségben, hogy egyedülálló szülőként édesapa nélkül nevelkedtek a gyerekeim, hanem valahogy, mintha még szorosabbra húzódott volna közöttünk az a kötelék, az a szál, ami össze kell, vagy össze kellene tartsa a családokat.
Vesd terhedet az Úrra, és ő gondot visel rád. Kedves Momo, köszönöm szépen a beszélgetést. Példaértékű valóban az élete, hiszen amit most elmondott, hadgyermek felnevelése mellett még rengeteg mindent tett mások érdekében, a családok érdekében, azért, hogy az Úristen megáldja ön. Én ezt továbbra is azt kérem, hogy ez az áldás minden napját kísérje továbbra is a szolgálatában.
Magyar nagyasszonyok napjainkban. Miklódi Márta műsorát hallották. Köszönjük hallgatóink figyelmét. Adásunk visszahallgatható a Mária Rádió archívumában, a www.mariaradio.hu honlapon, Magyar nagyasszonyok címszó alatt.